Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en Sebő Gyulával beszélgetek. Ha valakinek bemutatkozik, akkor mit mond saját magáról egy mondatban?
Sebő Gyula feltaláló. A
jó.
Kutyák nagy szakértője.
Aki szereti a kutyákat, fontos a kutyák jóléte, és sok minden más. Oké, eljutunk majd a szellemi tulajdonig, meg az oltalomig, a védelmileg még is, mert egy ilyen sorozatban hívták fel önre, az ön munkásságára a figyelmemet, és tényleg nagyon érdekes lesz. De egy picit most meséljen, én hátradőlök, és mint a régen, amikor jó mesét, klassz mesét hallgatott az ember, mert ez tényleg olyan, hogy az egyszeri ember, aki nagyon szereti a kutyákat, nyilván innovatív, eljut majd egy nyerekkészítő műhelyben, és feltalál valami olyan dolgot, amire most már az egész világ kíváncsi, és ez egy a legkisebb magyar királyfinak vagy vándorlegénynek lehetne a története.
Nagyon kedves.
Honnan kezdjük?
Kezdjük onnan, hogy szeretek érdekes lenni a vállalkozók számára, azért is, mert hogy azért kell megerőltetnem magam, hiszen egy olyan szegmensből érkezem, ami iránt nem mindenki érdeklődik. Tehát a lakosság mondjuk 10%-a kutyatartó vagy kötődik a kutyákhoz, és azon belül is a felszerelésekkel foglalkozni, nyilván ez egy olyan terület, ami nem mindenki számára érdekes.
Igen, mert több kutya van ennél lényegesen, csak mondjuk, hogy aki felelős állattartó, az lényegesen kevesebb. Igen, az, ugye így?
Igen, és gyakorlatilag azért, mivel tudom azt, hogy az út, amin járok, és lehet, hogy jártam az elmúlt 24-25 évben, az eredményekre vezet, ezért rá szoktam mutatni arra, hogy egyébként a kutya szerepe a társadalomban mekkorát nőtt, és hogy milyen jelentős az ember-kutya emocionális kötődése a történelmi múlthoz képest, amikor ugye még házőrző volt a kutya, és hát sanyarú körülmények között tartottuk, ahhoz képest már sportok és különböző üzletágak nőttek ki a kutyatartásra és a kutyára, mint személyre, és társállatunká vált, jogilag még tárgy, de felülírta a történelem, és a társadalom kihúzta ezt a paragrafust, és azt mondta, hogy igen, a kutya az ember talán elcsépelt, hogy a legjobb barátja, inkább azt mondom, legmélyebb kapcsolat, igen, ami az állatokhoz fűzhet bennünket, az a kutyában, a kutyához való viszonyban megtestesülhet.
Jó.
Úgyhogy valahol onnan kell kezdenem, hogy a kutyához való kötődésem az ugye gyerekkoromtól erős volt, kellett hozzá egy ilyen indítatás, és az, hogy abból felszerelés szülessen, vagy üzletág szülessen, arra persze senki nem gondol elsőre, hogy ő feltaláló lesz, vagy
termékezik. De a vándorévek, az úgy volt Ausztria is, ugye a kutya kiképző volt, vagy ugye valami hasonló, tenyésztő?
Igen, a saját kutyámért is meg kellett harcolnom, ugye az az út, a jó út, ahol a küzdelmek nélkül nem megy semmi. Én szerettem volna mindig kutyát, volt a Kele utca 9-ben, innen a 9-es szám, ami végigkíséri az egész életemet. Kaptam 3-4-5 napra egy kis tacsit, ahol bebizonyosodott a szüleim számára, hogy azért ez nagy gondot jelent egy kutya, és azt el is veszítettem, így el is vitték ezt a kutyát, és onnantól kezdve a felnőtt koromig gyakorlatilag az volt a vágyam, hogy legyen egy saját kutyám. Édesapámmal költöztem egy nagy lakásba, és ott gyakorlatilag, amikor csak egy pálmát vittem haza a gimnáziumból, ami szúrt egy kicsit, de nagy volt, és legalább a nagy lakást kitöltötte ott a szobámat a tér, akkor közölte, hogy mi az, hogy én állatkertet csinálok a lakásából, és erre én pár héten belül megleptem őt egy Dobermannal, illetve hát az az én
őrkutyám
volt, úgymond, és elkezdődött ez az egyfajta egy küzdelem, hogy a családban hogyan tudom ezt így beintegrálni, ezt az állatot, meg ezt a kapcsolatot, illetve hogy én hogy tudok azonosulni egy olyan kutyával, amely elvileg kiképzésre szorul, akármennyire is tetszik, nem tetszik, el kell vinni valahova, hogy okosodjon, és mellette természetesen én is. És én felvállaltam ezt az utat, ott a kutyaiskolában, ahova elkerültem, egy nagyon kedves kiképző emberrel, Palló Imrével jöttem össze, és az első pár alkalom az jól megmondta nekem a frankót, hogy az egyik lábam erre, másik lábam arra, azt se tudom, merre van a jobb bal. Tehát gyakorlatilag, miután megkaptam az első pofonokat, elhatároztam, hogy soha többet nem megyek oda, de ő mégis fölhívott telefonon, és visszakerültem hozzá, és aztán szépen lassan kiképző lettem, így lettem a Rottweiler klubnak a iskolavezető helyettese, Nagy Icén, és a Nagy Icei útból lett egy ilyen állandó vállalkozásszerű kutyakiképzés Magyarországon, majd ausztriai kutyakiképzés úgy, hogy a akkori párom, későbbi cégalapító társam és mai napig jó barátom, ápolónőként került Ausztriába, és én belementem, és ott már a kutyákkal kezdtem el foglalkozni. Előtte persze azért meg kellett tanulni németül, és ott takarítani kellett az iskolába 3-4 éven keresztül, mindenféle munkát el kellett végezni, ezt éppen lassan odaengedtek a kutyákhoz, és abban a pillanatban, amit a pályára léphettem, mint kiképző jelölt, vagy kiképző, mert ott újra kellett írni a történetemet nyilván, akkor tudtam, hogy ebből sokkal több lehet. A szakma csúcsával tudtam kapcsolatba kerülni közvetlenül, tehát a szolgálati kutyás világ gyakorlatilag ebbe a német juhász kutyaiskolában rendszeres vendég volt, és fel tudtam mérni az igényeket, és arra is rájöttem ott az első 1-2 évben, hogy nem csak, hogy igények vannak, hanem olyan rejtett lehetőségek is, ami bennem megfogalmazódik, mint jövőbeli termék. Láttam azt, hogy milyen felszerelésekkel dolgoznak, és láttam a kockázatait. Én úgy láttam egyébként, hogy maguk a rendőri vezetők nincsenek tisztában azzal, hogy milyen felelősség egy akármilyen távol-keleti, beazonosíthatatlan kutyahámmal szolgálatba küldeni egy kutyát. És olyan érveléseim voltak, egy mindeni megoldást ismertem, kezdtem megismerni a kutyászakma, meg a mögötte húzódó és a termékekre vonatkozó textilipari, bőripari szakmát is. Tehát minden megoldást ismertem, és olyan megoldásokat tudtam prezentálni, amivel az átlag fogyasztó is, és a szakma csúcsát képviselő szolgálati kutyások is azonosulni tudtak. És no, talán innen jött a siker.
Világos, mert megismerte a kutyákat, és utána megismerte ezt az egész kiegészítő termékkört, mert hogy szíjgyártó is volt, meg nyerekkészítő műhelyben is dolgozott, tehát ugye nem csak úgy látta, hogy milyenek a szíjak, hevederek, stb., és az jó vagy nem jó, hanem akkor ezt is kitanulta közben, még mellette?
Bőriparból indultam, akkoriban, amikor elkezdtem, akkor a bőripar még jelentős volt a feldolgozás szempontjában Magyarországon. Hát voltak tudalkörülmények is, tehát ilyen 7 fokos garázsban bőröket fölcsikozni, zsírozni, utócserezni, tehát olyan fogalmakat és technológiákat sajátítottam el, mert szegény ember vízzel főz, tehát nem fogok visszarohangálni a bőrgyárba, hogyha valami nem jó, tehát megpróbáltuk megoldani a problémákat. Tehát megtanultam igen ezt a szakmát, és az, hogy a nyerekészítésbe is belekóstolhattam, tehát itt tényleg a szakma csúcsáról beszélünk, ha a szíjgyártást nézzük, akkor az a termék kialakításokban később segített. Mindenféle textileket kellett beleépíteni, betéteket, béléseket kellett használni a nyerek esetében, és nem különben egyébként az első sikeres termékünk, ami mai napig piacon van 20 év után, és még most sem tudjuk idézőbe a kukába dobni, az a termék is egy nyerekformájú kutyahám. Úgyhogy így megmaradt az összefüggés.
Mikor jött a név, a Julius K9? Az mikor jött?
Ugye a 9-es szám, az, mint mondtam, végigkísérte az életemet, és mai napig egy ilyen mottóm ez a 9-es kérdés. A Kele utca 9-ben kaptam ugye az első kutyámat, és a Julius meg, hát
az nagyon
hamar rájöttem, hogy Ausztriában nem tudják kimondani a Gyulát, nagyon furcsán néztek rám, és hát a megfelelője a Julius, és a Kele utca 9-ből jött a K9, és
a
Gyula meg a Julius, és így aztán teljesen egyenes volt az út. Az egy dolog, hogy ebből aztán márkanevet is faragtunk, tehát a K9-ből is, a Julius K9-ből is, és aztán kiderült, akkoriban még nem volt azért internet, és kiderült később, hogy a K9 az az amerikai hadsereg és rendőri erőknek egy márkaneve, egy bejegyzett márkaneve is, tehát hogy világszinten van konkurens, úgymond, de hát ezzel így nemzetközi szinten már megbékéltünk, és nincs semmi jogi probléma.
Annyi mindenről akarom kérdezni, de majd egy másik műsorban. A Newsweek, azt hiszem talán múlt héten vagy 2 hete fedezte fel önöket újra egy nagy cikkel. Aztán nézek más, magyar innovációs, valami alapítványtól díjat kaptak legutóbb. Csak a hámokról a hallgatóknak mondom, mert én kutyás vagyok, de ez fene se gondolta, terápiás, ereszkedő, hordozó, heveder. Szóval magyarul föltalálta ezt a kutyahám családot, ugye? Tépőzárral felszerelhető kutyahám családot, ez aztán bővült ez a paletta, és odáig jutottunk most el, hogy láttam valami videót, ott több milliárd volt kitűzve. Hol tart most a cég? Akkor mondjon 1-2 számot, csak darabot, vagy forintot, vagy eurót, ami publikus.
Igen. Nem nagyon szeretem a számokat, mert nagyon csaló.
Csak 2-3-at.
6 milliárd körüli az árbevétele a magyar vállalatunknak. Körülöttünk még vannak leányvállalatok külföldön, tehát ahol lehet nagyobb piacokon, Egyesült Államok, Törökország is például hozzá tartozik, leányvállalatokat alapítunk, és ezeknek a forgalmát nem tudom követni, nem is ez az én feladatom. Az alkalmazotti létszám az elindult megint az 500 fő felé. Nagyon nagy emelkedésben vagyunk, most kb. 10 hónapos elmaradásaink vannak a szállításokkal, megugrott, az is mondhatnám, megugrott a szekér, mit mondjak, még 9 telephelyen
hát, ha jó hám van a lovakon, akkor nincs baj.
Jó. Kutyák.
Jó, igen. Számozók.
Igen, tehát 9 telephelyen rengeteg nyüggelés problémával, de nagyon céltudatosan megyünk előre, és megpróbáljuk megtalálni a helyes arányt az emberi munkaerő, a kézimunka és a robotizáció között. Ebben látjuk most a megoldást, és akkor le tudjuk a piacon szenvedett hátrányokat dolgozni.
Jó, és most jön akkor az a fejezet, amit egyébként szinte majdnem mindenhol megemlít azért, és önt is említik ilyen jó példaként, akinek ezzel törődnie kellett. És jöjjön az a szellemi tulajdon, meg a védelem. Ezt a cuccot elkezdték a világon szerteszét hamisítani?
Hamisítani, igen. Hát nem vagyok egyedül nyilván ebben a problémával. Tehát minden jó ötlet nagyon hamar ugye az online globális kereskedelemben pillanatok alatt kiderül, és másoló versenytársaink lesznek. Én egyébként nagyon sok másolóval jó kapcsolatot ápolok, tehát a nagy nemzetközi kiállításokon, amíg még voltak, ott felkerestük vámos kollégákkal a legnagyobb másoló cégeket, akik kiállították a termékeket, és szelfiztünk egymással, és ezzel semmi probléma nem volt. Ez egy ilyen kis csiki-csuki harc, amit egyébként az online platformokon vívunk elsőlegesen. A titkunk jelenleg az eredményességünk abban áll, hogy megtaláltuk azt a fórumot és azokat a lehetőségeket, amivel az online piacról a másolatokat nagyjából eredmények, tehát tényleg szinte 100%-kal el tudjuk távolítani, és itt közel 40 nagy platformról beszélek, ahol két hatalmas albetűvel kezdődő is van, aha, és ezekkel is megtaláltuk a párbeszédet, erre létrehoztunk egy nemzetközi csapatot, és a másolókkal állandó diskurzusban vagyunk, illetve megtanultuk azt, hogy miként tudunk ezeknek a platformoknak úgy a közelébe férkőzni, hogy ne kelljen óriás pereket indítani, meg akármilyen eljárásokat, hanem egy diskurzus formájában világszinten általában hozzá tudjuk szólni a szellemi tulajdonok védelmével kapcsolatos problémákhoz és azok megoldásaihoz. Előadásokat tudjunk tartani, illetve részt tudjunk venni olyan fórumokon, ahol ezek a cégek adnak elő.
Preventív szempontok figyelembevét. Mi volt az első? Egyszer csak látta, valaki szólt, hogy figyelj Gyula, töredék áron a világ másik végén ugyanezt a hámot árulják? Vagy hogy jött az első figyelmeztető lövés?
Általában nagyon közeli szívenütés volt, tehát hogy saját partnereink vettek fel a programjukba másolati terméket, ilyen több is volt az első egy-két évben. Hát akkoriban abban tudtam gondolkozni, mert rettenetesen dinamikus volt a vállalatunk, kicsik voltunk, egy két személyes cég, de azért bedolgozóink voltak magunk körül, hogy egy hétvége alatt létrehoztam egy új termékcsoportot, és azt nagy dűvel két hét alatt a piacra vittem. Na most az akkori léptékben természetesen a számomra nagy jelentőségű volt, kvázi mint egy bosszú, visszacsaptam, és azt mondtam, hogy ezt én is megtudom, és olcsóbban, és az általam ígért jó minőségben. Tehát ez volt az elsődleges lépésem, amit tenni tudtam, és bizony aztán, ahogy az online világ is elkezdett fejlődni fölfele, úgy a másolatok egyre nyilvánvalóban teret hódítottak. És így elkezdtük aztán a védelmi stratégiát felépíteni, melyben számos buktatón túlestünk. Az a fajta voltam kezdetben, aki azért megvárta a saját hibáját, amiből tanulni lehet. Úgyhogy ennek megfelelően bevésődött az a lecke, amit iskolában nem tanítanak.
Én nagyon szégyellem magam, én magamat nagyon klassz kutyásnak tartom. Nagyon sok éve sok kutyám volt, mindig volt póráz, mindig volt nyakörv, mindig igyekeztem az ő jólétüket, sőt, szinte csak azt figyelembe venni a sétáltatás közben. És amikor először megláttam, és nem ismertem az önök tevékenységet, csak megláttam ezeket a hámokat a boltokban, meg reklámokban, meg itt-ott-amott kutyásboltokban, akkor én nem gondoltam másra, mint hogy ez egy baromi jól kinéző, nagyon dizájnos történet és cucc, hogy megint ezt a kifejezést használom. Aztán most, hogy utána olvastam, most jövök rá, hogy itt mennyi mindent figyelembe vesz a kutya jóléte okán ez az innováció. Ez nem csak egy dísztárgy, nem egy csiriviri felirattal ellátható kényelmi kellék, hanem ez a kutya kényelmét és jólétét szolgálja. Ezzel minden fogyasztó tisztában van, aki az önök termékeivel talál? Mit gondol?
Hát a 2000-es évek elején indult el az a folyamat, hogy a vásárlók tudatosan elkezdtek olyan termékeket felhasználni, ami abszolút a kutya jólétét szolgálta, mondjuk a sétáltatás tekintetében. Előtte az volt a járható út, hogy egy jó dizájnú színes pórázt vagy nyakörvet vásároltak. Most innentől kezdve, hogy megszülettek olyan termékfejlesztések, amik abszolút kutyacentrikusak voltak, és az ember ténylegesen egyre több időt kezdett el nagy örömmel eltölteni a kutyájával, automatikusan jöttek a termékigények is, és azt gondolom, hogy innentől kezdve, ha valaki ezt a mottót tűzi az ászlajára, hogy igenis a kutyának is legyen jó, vagy jobb, vagy a legjobb, mert a gazdák rendkívüli módon aggódnak például a kutya egészségéért, vagy azért, mert hogy elveszhet a kutya, ugye ez a két nagy...
Ne fuldokoljon, ne rángasson, ne szorítsa a torkát, hát az átlag kutyatartó talán még itt tart, de nyilván aztán, mikor szofisztikáltabb lesz, akkor eljut ezekig a szintekig.
Én azt gondolom, hogy már ezen azért átlendültünk. Hmm? Tehát, hogy Nyugat-Európában még inkább, ott már Németországban extrém módon kerülnek mindenféle kényszerítő eszköz, Kelet-Európában még dívik, hogy azért a pórázó jól meg lehet rángatni, ezért Németországban már ölnek, és hogyha átmegyünk egész más piacokra, mondjuk Törökországban, ott még mindig a kutya, mint őrzővédő van jelen, ott még a kiképzési módszerek is drasztikusabbak, nagyon emlékeztetnek azokra az irányelvekre, melyet 20 évvel ezelőtt Magyarországon vagy Németországban is folytattak. Tehát van egy állandó fejlődés, mi ezeket tanulmányozzuk, cél is az, hogy a szakma és a terület ismerői legyünk világszinten. Ezáltal tudjuk megszólítani megfelelő módon a közösségeket, és ezáltal tudunk minden piacra megfelelő termékkollekciót értékesíteni.
Hány kutya szaladgál most az ön innovációjával a világban körülbelül?
2010 táján értük el a 10 milliós darab számot, ami ugye a póráznyakör és a kutyahám együttesét mondja. Hát csak azt tudom mondani, hogy most jelenleg 240-200 ezer közötti darabszámon kellene havonta kutyahámot gyártanunk, hogyha a lemaradásokat...
De értjük most lemaradáson.
Igen, most a lemaradásokat. Igen, én azt gondolom, hogy ilyen 160 ezer körül lenne a standard, amit most kellene követnünk. Én nem állítom, hogy egy kutyának nem vesznek akár több kutyahámot is, mert azért látok erre példákat, különösen azért, mert hogy már úgy készítjük és tervezzük a hámokat, hogy különböző tevékenységre a megfelelő kutyahámot kell választani, úgy, ahogy a városi sétához megvan a powerhámunk, ami ennek megfelelő felépítési, úgy a futáshoz, kiránduláshoz is hasonló, az erre való érveket figyelembe vevő tervezés.
Annyira bízom benne, hogy együtt haragszik velem, amikor éjszaka ilyen diszkó kivilágításos, diszkógömbhöz hasonlítós kutyákat látok.
Ja, hogy ki vannak világítva.
Igen, és ráadásul ilyen villog. Én azt nem hiszem, hogy a kutyának jót tesz, de még sajnos kutya közvéleménykutatást ez irányban nem olvastam, de igen. Szóval sokféle dologgal látjuk-e kis kedvenceinket. Egy utolsó dolog, hogy ha van olyan, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban van valami, amit most máshogy csinálna, vagy máskor csinálna?
Mindent másképp csinálnék, mint akkor, de az idő is nagyon megváltozott. Tehát most az elmúlt két év az óriási változást hozott, különösen most a fél évben bebizonyosodott, hogy képes mindenki átállni az online világra, és ennek megfelelően kell aztán a szellemi tulajdonok védelmihez is hozzányúlni. Tehát ha értéket akarunk teremteni, az nem működik iparjogvédelem nélkül, lehetetlen. És ez egyébként az iparjogvédelem védelmi háttér, és önmagában ennek az ismerete hozzátartozik az adott szakterület ismeretéhez is, tehát az, hogy mi mennyire boldogulunk az adott vállalkozásunkkal, annak az egyik alapja az, hogy piackutatást végzünk, termékkutatásokat végzünk, elemezzük alaposan a technika állását, ki mire vitte és milyen megoldások vannak, és ebből kifolyólag mindenkinek vannak, igenis vannak a technika állásán messze túlszárnyaló megoldásai, amit viszont védeni kell, akkor is, ha a hasznosítást, a megvalósítást későbbre halasztjuk.
Nagyon szépen köszönöm, Július K9 Sebő Gyula, tulajdonos ügyvezető volt a beszélgetőtárs. Ha sikerül, megnyerem egy hosszabb beszélgetéssel, jó, és akkor sok minden még sorra kerület. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget, viszonthallásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.